Drága édesatyánk, Istenünk, hálásak vagyunk azért neked, hogy a délutánon is megállhatunk színed előtt, hogy várhatunk üzenetedre, és könyöröghetünk hozzád. Kérlek, áld meg együttlétünket, ígéd szólását és hallgatását, rongsd le az ördög munkáját kegyelmedből, és dicsőíts meg nevedet közöttünk. Amen. Énekelni fogunk. Vasárnapján a Biblia első lapjáról olvasunk ígéket, a Mózes első könyve első részének első 26 versét, és a második rész első 3 versét. Kezdetben teremtette Isten az eget és a földet. A föld pedig kietlen és puszta volt, sötétség volt a mélység színén, és Isten lelke lebegett a vizek felett. Akkor ezt mondta Isten, legyen világosság, és lett világosság. És látta Isten, hogy jó a világosság, és elválasztotta Isten a világosságot a sötétségtől. Isten a világosságot nappalnak nevezte, a sötétséget pedig éjszakának. És lett este, és lett reggel első nap. Azután ezt mondta Isten, legyen boltozat, amely elválasztja a vizeket a vizektől. Teremtette tehát Isten a boltozatot, és elválasztotta a boltozat alatt való vizeket a boltozat felett való vizektől. És úgy lett. A boltozatot Isten égnek nevezte, és lett este, és lett reggel második nap. Majd ezt mondta Isten, gyűjjenek egybe az ég alatt való vizek egy helyre, hogy előtűnjék a száraz. És úgy lett. A szárazat Isten földnek nevezte, az egybegyűlt vizeket pedig tengernek. És látta Isten, hogy ez jó. Azután ezt mondta Isten, hajtson a föld gyenge füvet, maghozó füvet, gyümölcsfát, hogy neme szerint való gyümölcsöt teremjen, és magva legyen a földön. És úgy lett. Hajtott tehát a föld gyenge füvet, maghozó füvet, a maga neme szerint és gyümölcstermű fákat, amelyeknek gyümölcsei fajtáknak megfelelő magvakat hoznak. És látta Isten, hogy ez jó. És lett este, és lett reggel, harmadik nap. Majd ezt mondta Isten, legyenek világító testek az ég boltozatán, hogy elválasszák a nappalt az éjszakától, és legyenek jelek, és meghatározója az ünnepeknek, napoknak és esztendőknek, és legyenek világosságul az ég boltozatán, hogy világítsanak a földre. És úgy történt. Megteremtette tehát Isten a két nagy világítótestet. A nagyobbik világítótestet, hogy uralkodjék éjjel, nappal, és a kisebbik világítótestet, hogy uralkodjék éjjel és a csillagokat. Az ég boltozatára helyezte azokat Isten, hogy világítsanak a földre, és uralkodjanak a nappalon és az éjszakán, és elválasszák a világosságot a sötétségtől. És látta Isten, hogy ez jó. És lett este, és lett reggel, negyedik nap. Majd ezt mondta Isten. Pezsdüljenek a vizek élő állatok nyüzsgésétől, és madarak repdessenek a föld felett, az ég boltozata alatt. Ekkor megteremtette Isten a nagy vízi állatokat, a vizekben nyüzsgő különféle úszó élőlényeket, a maguk neme szerint, és mindenféle szárnyast a maga neme szerint. És látta Isten, hogy ez jó. Azután megáldotta őket Isten szavakkal. Szaporodjatok és sokasodjatok, és töltsétek be a tenger vizét, a madár is sokasodjék a földön. És lett este, és lett reggel, ötödik nap. Azután ezt mondta Isten. Hozzon a föld élő állatokat a maguk neme szerint. Állatokat, csúszómászó állatokat, és szárazföldi vadagat a maga neme szerint. És úgy lett. Megteremtette tehát Isten a szárazföldi vadagat a maguk neme szerint, és az állatokat a maguk neme szerint, és a földön csúszómászó mindenféle állatokat a maguk neme szerint. És látta Isten, hogy ez jó. Akkor ezt mondta Isten. Teremtsünk embert a magunk képére és hasonlatosságára, uralkodjék a tengerhalain, az égmadarain, az állatokon, mind az egész földön, és a földön csúszómászó mindenféle állaton. Második rész. Így készült el az ég és a föld és minden seregük. Mikor pedig a hetedik napra befejezte Isten a munkáját, amelyet alkotott, megnyugodott a hetedik napon minden munkája után. Azután megáldotta Isten a hetedik napot, és megszentelte, mivel hogy azon nyugodott meg minden munkája után.
mostani szolgálatomban is egy megtapasztalásomat szeretném majd megosztani a testvérekkel, viszont el szeretném azt mondani, hogy lesz lehetőségre a másoknak is ezt megtenni. Akár az elmúlt évi megtapasztalások, akár a mostanra hozott döntések, és az új év kezdetén való elhatározásainkat el lehet mondani, azért, hogy megpecsételjük ezáltal is, és úgy magunk a szívünkben beleássuk azt, hogy egész évre ez nekünk útmutatónk legyen. Tehát lehetőség lesz szolgálni, aki úgy érzi, az készülhet. Ahogy elolvastam ezt az ígét, hogy hirtelen arra gondoltam, hogy vajon mi is az, amit nekem személyesen szeretne a Jóisten üzenni. És több ige versben, ige részben találtam egy-egy apróságot, ami úgy nekem szólt, és többek között az egyik az, hogy teremtett az ő képére és hasonlatosságára, többek között engem is. És elgondolkoztam azon, hogy hányféle ember van a Földön, és mind hozzá hasonlítunk, vagy kellene hasonlítsunk, és nem igazán így, ahogy így kinézek, hanem ott belül. Ott legbelül nekem hozzá kell hasonlítanom, és egyre közelebb kell lennem hozzá. És megjött ennek a próbája is. Délelőtt ugye hallottunk arról, egyik testvérünk fel is szólalt, hogy adakozni, többet adni a tizeden felül, vagy ami még jól esik. Ennek megjött ma délbe a próbája, jöttem vissza az imaházba, és megállított egy ismerős az úton, és azt mondta, hogy nem adnál nekem valamit. És mondom, gyere majd szerdán úgy, ahogy szoktuk, és majd adok. Á, de nekem szerda nem jó. Most ad ide, amit szeretnél, és aztán én elmentem. Na mondom, jó, gyere, menjünk. Megyek, kinyitok mindent, amire szüksége van rá, és mikor mennék, hogy elővegyem, amit odaadok, úgy végig kell nézni rajtam, amilyen sovány és cingár vagyok, úgy puff, elterültem a földön ebbe a nagy hóba, meg jégbe. És először az villant be, hogy kell nekem másokon segíteni. Igaz? Utána egyből visszavillant az, hogy mit terveztél te? Mit ígértél te? Mi az, ami kell jellemezze a te életedet? Nem szóltam semmit, csak úgy a gondolataimmal elvoltam, leporoltam magamról a havat, összeszedtem, amit szerettem volna, odaadtam neki, és igyekeztem egy mosolyal, egy jó szóval útnak engedni. És eszembe jutott az, testvéreim, hogy az Úr Jézus, mikor eljött erre a földre, és nekünk adta teljes lényét, ő nem nézte azt, hogy az mennyire fog neki fájni, mibe kerül az neki, mikor kell azt ő adja, hanem adta önzetlenül. És ez úgy bennem maradt, hogy erre az évre hogyan indulok tovább, hogyan figyelek másokra, mi az, ami belőlem kisugárzik az embertársaim felé, mi az, amit látnak belőlem, és hogy hogyan segítek másoknak. És ismét ez az elhatározás megerősödött bennem, hogy ne azt nézzem, az, hogy ki az ő kívülről, akivel találkozok. Ne vonjam le a következtetést az embertársaimról, hanem keressem meg az ő belső énét. Keressem meg azt, hogy mire van szüksége, és próbáljam azt adni neki. Hisz én is csak azt kapom az én teremtő mennyi édesatyámtól, amire nekem szükségem van, amire a legnagyobb szükségem van. Ezt kívánom mindenkinek. Amen. Kérjük szépen az énekkar szolgálatát és az első szolgálatot.
Minden élet tőled jön, minden élet tőled jön.
Végtelen sokat,
végtelen sokat az adban, végtelen sokat az adban.
Minden, ami
minden van.
Szent szavagja
jött elő, szent szavagja.
Karácsonyba is már ki szerettem volna állni, és aztán gondoltam majd új évben, és mindig voltak mások, így hát most mondom el azt, amit úgy bennem volt az ünnepek előtt és az ünnepeken. Testvérek is látták, milyen nagy forgalom volt az ünnepek előtt. Aztán mi, akik benne voltunk így a taxis életben, különösképpen a plázák környékén, a bevásárló központok környékén, hát valami nem szeretnék valami, nem nagy szavakat használni, de nagyon rossz volt. Ami engem foglalkoztatott az, hogy az emberek mennyire keresik a boldogságot. És abban látják esetleg, boldoggá szeretnék tenni a gyereküket, feleségüket, férjüket, és mindenki azért rohan, megy, fut, dolgozik, hogy valami kis boldogságot hozzon a családba. És megtesznek mindent, bevásárolnak egy csomagtartónyi élelmet, aztán megkezdve szeszesítve, hogy mindent megvásárolnak azért, hogy egy kis boldogság legyen a családban. Mert hát a szeretet ünnepe, mert hát most legalább most az ünnepen legyünk boldogok, és valahogy érezzük jól magukat. Ezek a gondolatok foglalkoztattak engem. Pedig olyan egyszerű. Olyan egyszerű a boldogságot megkapni. És úgy szerettem volna, hogy belekiáltani úgy az emberek közé. Emberek, hát nem ez tesz benneteket boldoggá. Békességre vágytok, egy kicsi szeretetre a családba és mindenfelé, de nem jó helyt keresitek. És van egy kedves énekünk, amit szoktunk énekelni, és üzenetként úgy Gedeoniták 54-64. Ez üzenet, mit én hozok, ez angyali szózatom. Béküljetek ma meg, béküljetek meg a Szent Istennel, emberek. És ezt kellene keresni, hogy kibéküljetek a Jó Istennel.
Mert ha ezt keresnétek, meg lenne a boldogság annélkül, hogy ennyi mindent összevásároljatok. És üzenetként, ha azt szeretnénk, hogy békességünk legyen, ez új esztendőbe, most már. Hiszem azt, hogy a Jóisten ad nekünk. Mondták, kívántak, egy boldogabb új évet. Hát mondtam, akkor lesz boldogabb új évem, ha jobban fogom szeretni a Jóistent. Ha jobban ragaszkodok hozzá, hogyha a Jóistent jobban szeretem, akkor boldogabb lesz az új évem. Ha pedig nem lesz, nem tudom, hát akkor olyan lesz, amilyet a Jóatya adhat nekem. Kívánom ezt mindannyiunknak, hogy a boldogságot a Jóistennél keressük. Szerezhetünk, és jó is, hogyha tesszük gyerekeinknek, rokonainknak, testvéreinknek. Szerezhetünk ilyen örömpillanatokat, de az igazit csak is a Jóistennél keressük. Kívánom ezt magam és a testvérek számára is. Amen.
És szeretnék a testvéreknek boldog új évet kívánni, és hozom a mihályfalvi testvérek köszöntését is, egy boldog új évet kívánnak ők is. Én is szerettem volna már karácsony előtt megosztani ezt a gondolatot, ami bennem volt, de hál' Istennek, hogy voltak más szolgálatok, és így nem került rám sor, de most szeretném elmondani az egyik történetet, ami velünk történt. Karácsony előtt egy vagy két héttel feleségemmel már készültünk aludni, és ahogy feküdtünk az ágyba, egyszer csak egy hangra lettünk figyelmesek, és meg kinéztem az ablakon, és akkor láttam, hogy egy ember a hóba fekszik háton, és szerencsétlen ember ott óbégatott a hóban, olyan -3, -4 fok lehetett kint. És mind gondolkoztam, tanakodtam, hogy most mit csináljunk, mert segíteni kellene szegény emberen. És hogy így hánytuk, vetettük a dolgokat, arra gondoltam, hogy hívjuk ki a mentőket, hogy szegény embert legalább vigyék be a kórházba, hogy ne fagyaskodjon ott. Próbáltam melegíteni saját magát abba a hóba, és akkor jutott eszembe egy nagyon fontos dolog. Amit mi sokszor olyan természetesnek veszünk, az másnak kegyelem. az másnak áldás, az másnak öröm. Nekem lehet meleg otthonom, lehet puha ágyam, ahova a fejem lehajtsa, és elgondolkoztam azon, hogy hányszor adtam én ezekért igazán hálát. És ahogy közeledett az év vége, úgy újra előjött bennem ez a gondolat, hogy a 2018-as évben is hányszor adtam hálát. És szeretném kívánni elsősorban magamnak, testvérek, és minden jelenlövőnek, hogy ebbe a 2019-es évben is hálával és reménységgel éljünk, és éljük minden napjainkat. És ha még nem tettük meg, akkor tekintsük vissza 2018-as évünkre, értékeljük ki ezt. Aztán végül, mikor már ki akartuk hívni a mentőket, még egyszer félreúztam a sötétítőt, és akkor láttuk, hogy már megérkezett, mert egy fiatal ember már kihívta is, és bevitték. Hát kívánom ezt a testvéreknek. Amen.
Én is megragadom az alkalmat, és kívánok egy Istentől megáldott, boldog új évet, és kívánom azt, hogy Isten tudja elvégezni azt a tervet, amit tervezett erre az évre a mi életünkben. Az szilveszter estét, az új év estét és új év első két napját a fiatalokkal együtt Kolozsváron töltettük, és úgy mentem el oda, hogy úgy vágytam egy üzenetre, vágytam egy újabb mottóra erre az évre nézve. A tavalyi év kicsit különlegesebb volt, mivel nem egy igeverset kaptam mottóként Istentől, hanem egy élettörténetet. Ugyanis Dániel könyvét olvastam, mikor elkezdődött az év, és Isten különösen kihangsúlyozta azt nekem, és egész évben ez úgy visszacsengett, és többször elolvastam Dániel könyvét a tavalyi évben, és annyiszor úgy voltam vele, hogy szeretnék olyan lenni, mint Dániel. Szeretnék olyan ima életet, szeretnék olyan kitartóan küzdeni és harcolni, mint Dániel. És úgy voltam vele, hogy mivel tavaly ezt kaptam üzenetképpen, akkor idén új év, biztos valami új üzenetet fogok kapni. És már új évestén az ige életű testvér felolvasott egy részt Dániel könyvéből, és köztük az egyik kedvenc igeversemet, és nagyon meglepődtem, mert Isten újra úgy rám terelte ezt, és szeretném felolvasni a Dániel első rész 8. igeversét. De Dániel eltökélező szívében, hogy nem fertőzheti meg magát a király ételével és azzal a borral, amelyből az eszik vala, és kéri az udvarmesterek fejedelmét, hogy ne kelljen magát megfertőztetnie. Valami újat vártam, és Isten valami régit újját tett számomra. Úgy voltam vele, hogy valami biztos újat kell kapnom, de meg kellett szégyenülnöm, mert Isten rámutatott arra, hogy talán a régit sem tudom olyan jól, és talán Isten még jobban azt várja el tőlem, hogy eltökél szívű legyek, hogy kitartó legyek, hogy akaratos legyek, hogy kitartsak a tisztaság mellett, a szentség mellett, és úgy érzem, hogy ezt a leckét még az elmúlt év során még nem sikerült úgy megtanulnom, és azóta sokszor elém került még ez az ige, és hiszem az, hogy Istennek terve van erre az évre is, az én életemre nézve is, szeretném ezt az igét még jobban megtanulni, hogy majd jövőre, mikor ott állok, majd is visszanézek a 2019-es évre, akkor el tudjam mondani azt, hogy megtanultam a leckét, hogy sikerült eltökélt szívűen élnem. És ezt kívánom a testvéreknek is. Tudjunk így megállni a hitéletben ebben az évben is. Amen.
Én már nem mondom, hogy boldog új évet, mert aztán mindenkinek köszöntem, hogy boldog új évet. Úgy elgondolkoztam, testvérek, hogy második szombat délután volt a tegnap, hogy a MOL-ba dolgoztunk kollégámmal Nagybányán. Szombat délután lévén zsuffolásig volt az a nagy áruház. Mindenki evett, ivott, mintha mi sem történne, mintha nem tudom, mi lenne. Feltettem a kérdést a kollégámnak, hogy szombat délután van. Senkinek nincs dolga otthon. Hát mindenki itt a MOL-ba kell üljön. Megjegyzem, hogy a parkolóházban alig találtunk egy helyet, hogy megálljunk. És akkor úgy elgondolkoztam. Ha minden napokban elbeszélgetünk emberekkel, mennyi panasz. Annyit panaszkodnak az emberek. És akkor látod, hogy mi van, ha bemész egy ilyen szupermarketbe. Látod, hogy mi van. És amikor hazajöttem, feleségemnek azt mondtam, gyümölcslevest főzzél, drágám. És hálát adtam. A jó atyának azért, a gyümölcslevesért. És elbeszélgettünk ott a pázával, és azt mondja, ez mindig így van. Ez mindig így van. És ott töltik el hasztalan az időt az emberek, ahelyett, hogy valami hasznosat tennének. Ahelyett, hogy valami hasznosat tennének. És akkor hallgatom megint a hírekbe, mondja most karácsony után, hogy nem akarok tévedni, de nagyon sok tonna élelem kerül a szemétbe. Rengeteget mondott. És akkor mégis ott a panasz. Mikor jön el az az idő, hogy belássa ez az emberiség, hogy a jó atya mindennel megáldott bennünket, és méltó, hogy áldjuk és dicsérjük mindenért, amit ad. Nem, hanem a panasz, a jajgatás, a sóvágás, sóhajtozás, mindig több, mindig jobb, mindig mi kéne az emberiségnek. De mi legalább, akik Isten népének mondjuk magunkat, hogy állunk? Vajon mi nem megyünk néha világ után? Vajon a mi ünnepeink milyenek? Nem kell kidobjunk mi is sokszor sok mindent? És ha feltesszük a kérdést, hogy vajon nem bűn? Vajon nem vétkezünk vele? Hát adja az Úr, hogy vizsgáljuk mindannyiunk életünket, és kérjünk megelégedést. Hadd lehessünk hálásak mindenért. És ahelyett, hogy hiávaló dolgokkal töltenünk az időt, próbáljunk meg valami hasznosat tenni. Amen.
Oh,
testvéreim, amikor egy műszaki cikket vásárolunk, akkor jó esetben elolvassuk a használati utasítást, mielőtt azt a műszaki cikket működésbe hoznánk. Mert ha nem olvassuk el, akkor jó esélyünk van rá, hogy elrontsuk rögtön az elején. Én már majdnem jártam így, éppenséggel nem, de majdnem. Mennyivel fontosabb tehát a világ működését látni a teremtő szemszögéből, és az életünk működését a teremtő szemszögéből ahhoz, hogy a teremtő tervének megfelelően tudjunk élni. A teremtés történetet olvastuk fel, és erről sokszor sokat vitatkoztak tudósok, hogy teremtés történt-e, vagy ősrobbanás, vagy evolúció. Vannak hívő tudósok, akik a bibliai teremtés történetet bizonyították tudományos érvekkel is. Most nem ez a célunk. Most az a célunk, hogy hitáltal, az ígére ráállva, az ígét olvasva levonjunk egy néhány következtetést, hogy mit akar nekünk ma mondani a Teremtő Isten. Amúgy csak jelzem előre, hogy a Isten kegyelmet ad akkor március-áprilisig az emberiség történelmének első szakaszát fogjuk tanulmányozni a délutáni istentiszteletek keretén belül, tehát a vasárnap istentiszteletek keretén belül, Bábel tornyáig. Visszamegyünk a kezdetekhez. Van egy olyan könyv is, hogy kérdések a kezdethez. Mert a kezdet az nem egy pont, nem csupán egy pont a végtelen egyenesen, hanem az egy személy, az a mindenható Isten, aki választ tud adni minden kérdésünkre. És amikor a teremtésről olvasunk bibliai szemszögből, akkor nekünk az elsődleges kérdés nem az, hogy azok a napok most milyen hosszúak voltak, mert voltak ilyen kérdések is, akik feltettek a tudósok. Még az sem, hogy mennyire mehetünk vissza időben, hány évvel ezelőtt történt. Nem az ilyen agycsiklandozó, meg agyhoz szóló kérdésekre szeretnénk válaszolni. Inkább hitáltal ráállni Isten szavára, és megnézni azt, hogy milyen alapelveket látunk a teremtésben, amelyek számunkra most is alapelvek az életünkre nézve. Ezért, amikor az ígét fogjuk tanulmányozni, vizsgálni, akkor mindig lesz egy lelki párhuzam, amit levonhatunk az életünkre, a lelkünkre nézve. Azt mondták testvérem, a bizonyságtevésben is nagyon rádobbant a szívem arra is, meg ugye az egész délutánra, amit hallottunk, hogy mennyire ki vannak ürülve az emberek. Mennyire keresik azt a bizonyos valamit, ami betölteni az életüket, keresik ezt ünnepek tájékán, vásárlásban és sok mindenben, mert érzik azt, hogy valaki vagy valami hiányzik. Pascal ezt úgy fogalmazta meg, hogy mindannyiunkban van egy Isten alakú űr. Ezért tehát lássuk Isten szavát hozzánk a Biblia legelejéről. És az első dolog, amely úgy megfogalmazódott bennem, hogy a teremtés azt mondja nekünk, hogy Isten szava által keletkezik élet a Földön. Az ember megpróbálta Istent utánozni és klónozni szervezeteket, de végül is az élet Isten szava által keletkezik a Földön. Azt, hogy a semmiből valamit létrehozzon, azt csak Isten tudta megtenni. Az ember csak egy meglevő anyagot tud formálni bizonyos szinten. De a semmiből valamit létrehozni csak Isten tudta megtenni. Azt mondja az ige, többször is megismétli, hogy Isten ezt mondta, Isten ezt mondta, Isten ezt mondta, és amit mondott, az megtörtént. Drága testvéreim, lelki élet is csak Isten szava által jön létre. Nem programok változtatása által, nem azáltal, hogyha más környezetbe kerülünk, még csak nem is azáltal, hogyha más emberek közé kerülünk, csak is Isten szava által. Mert mi mindannyian holtan születtünk bűneinkben, és szükségünk volt Isten életet adó szavára, aki rámutasson a mi elveszett állapotunkra, rámutasson arra, hogy Isten nélkül élünk, és rámutasson arra, hogy a mindenható Istenre van szükségünk. És ma is, 2019-ben, Krisztus után 2019-ben Isten szavára van szükségünk ahhoz, hogy élet keletkezzen. hogy élet keletkezzen családtagjaink életében, akik nem ismerik az Urat, hogy élet, lelki élet jöjjön létre olyan közösségekben, amelyekről talán már magunkban lemondtunk, hogy élet keletkezzen szomszédaink, osztálytársaink, munkatársaink között. Isten szava nem divatja múlt, Isten szava élő és ható. Azt mondja az ige, hogy Isten szava élesebb minden kétélű fegyvernél, elhat a szívek és a velük megosznásáig, és megítéli a gondolatokat és a szívnek indulatait. És amikor a teremtésre gondolunk, akkor gondoljunk arra, hogy Isten szava annak ma is hatalma van. Így olvassuk, így higgyük, így éljük, és így hirdessük. És hadd legyen ima témánk az, hogy valahányszor Isten szava hangzik ezen a helyen, mindig legyen ereje és hatalma, életváltoztató ereje és hatalma, amelynek nyomán emberi életek változnak meg. Úgy, ahogyan élet keletkezett a Földön Isten szavától, Isten lelke által, ugyanúgy sok-sok milliárd ember szólhatna arról, vagy sok-sok millió, nem tudom pontosan hány milliárd, de sok-sok millió ember szólhatna arról, hogy hogyan változtatta meg Isten szava az életét. Az enyémet is, a testvérekét is. Rámutatott bűneinkre, rámutatott elveszett állapotunkra, de rámutatott Isten kegyelmére, és rámutatott arra, hogy Isten szeret, és az ő tervében helyünk van. Az élet Isten szava által keletkezik. Ez nem lesz divatja múlt, nem kell átírni, és bármennyit támadták a különböző tudományos elméletek, nem tudták megcáfolni. Próbálták elpusztítani, próbálták eltenni láb alól, próbálták a Bibliát eltüntetni, próbálták a néptől elzárni, hogy ne értse, mert ugye az csak a felsőbb réteg érthette, de Isten igéje terjedt. És terjed ma is. És vannak olyan helyek, ahol ma ébredés van, mert Isten igéje behatolt azokba a közösségekbe, és jönnek imádkozni, és teszik le bűneiket, és megtérnek az emberek. Itt is ez cselekszi az Úr, ha hiszünk és imádkozunk, és ezt már cselekedte közöttünk, és fogja cselekedni az ő kegyelméből, és cselekszi ma is. Higgyünk az ő szavában, éljük azt, és alapozzuk rá az életünket, mert rá lehet alapozni. Az életünk legbiztosabb receptje nem a különféle önmegvalósítási tervek, nem a különféle más receptek, hanem ez a könyv, amely sokféle fordításban van, de amely Isten szava emberi szavakba öntve. Nagy kegyelem, hogy Isten szól. Amikor Isten hallgatott 400 éven keresztül a két szövetség, tehát Ószövetség és Újszövetség határán, akkor azt írja az ige, hogy voltak ott egy néhányan az Úr Jézus, illetve Keresztelő János születése körül, akik már nagyon várták Izrael megváltását. Többek között Simeon, többek között Anna, aki bőtölt és imádkozott, mert tudták azt, hogy Isten szavára van szükségük. Tudták azt, hogy szükségük van arra a szóra, amelynek hatalma van, amely életeket változtat, és amely ma is életeket tud változtatni. Nem csak képmutató hívő embert, mint én voltam, tud átformálni, hanem át tudja formálni a legutolsó árokparton fekvő részeget, át tudja formálni azt, aki úgy érzi, hogy az életének annyi, át tud formálni bárkit, és bármilyen méresüllyedt életet. Így higgyünk, és így hirdessük Isten szavát, és így éljük azt. A másik dolog, amely számomra nagyon lényeges tanulság ebből az igéből, az az, hogy az első dolog, amelyet Isten megteremtett, az ő szava által Isten szólt és lett világosság. Nagyon jól ismerjük azt a beszélgetést a diák és professzora között, amúgy az a diák Albert Einstein volt, mely szerint sötétség nem létezik. A sötétség pusztán a fény hiánya. Nos, pont így a fény hiánya, Isten hiánya az életünkben a boldogtalanság oka. Drága testvéreim, amikor Isten azt mondta, hogy legyen világosság, akkor az élet egyik alapelemét teremtette meg a Földön. Vannak olyan állatok és vannak olyan élőlények, amelyek a sötétben érzik jól magukat, de alapjában véve a világosságra szükségünk van. Pszichológusok bebizonyították kutatások alapján, hogy télen sokkal több a depressziós ember, annál az egyszer oknál fogva, hogy kevesebbet látjuk a napot. Nos, ha ennyire szüksége van a szervezetünknek a napra, akkor mennyivel inkább szükségünk van az Isten világosságára? És eszembe jut az, amit Pál apostol mond, hogy mert az Isten, aki szólt, sötétségből világosság ragyogjon, ő gyújtott világosságot a mi szívünkbe, az Isten ismeretének Jézus Krisztus arcán való világoltatása véget. Jó dolog a világosságban járni, testvéreim. Amikor Isten világosságot gyújtott a szívünkben, akkor két dolog történt. Nekem is, és mindannyiunknak. Ugyanaz, mint Ézsaiás prófétával a templomban. Először is megláttuk Isten szentségét, amire addig érzéketlenek voltunk. Megláttuk azt, hogy Isten szent, és a szent Isten jelenlétébe mi nem kerülhetünk szentségtelenül bűnösen. Ézsaiás ezért kiált fel, hogy jaj nékem, elvesztem, mert az urat, a seregek urát látták szemeim. Ez történt velünk is. Isten világosságába kerültünk, és mindaz, ami addig nem számított bűnnek, bűnné vált a Szentlélek Isten fényében. Bűnné vált az indulatosság, bűnné vált az irigység, bűnné váltak a tisztátalan kívánságok, bűnné vált az anyagiak hajszolása, bűnné vált az elhidegülés egymástól, bűnné váltak ezek a dolgok Isten világosságában. De Isten világossága nem csak leleplez, Isten világossága Isten kegyelmére is rámutat. Ézsaiás proféta nem csak azt teszi, hogy felkiált, hogy jaj, nékem, elvesztem, hanem jön egy angyal, veszi a fogóval a szenet az oltárról, és azt mondja, hogy ímé ez illette a te ajkadat, hamisságod elfedeztetett, bűnöd megbocsájtatott. Isten világossága rámutat arra is, hogy Isten kegyelmes, és segít bennünket világosságban járni. Karácsonykor volt az igen, nem tudom, hogy itt is a testvérek azt olvasták-e, feltételezem, hogy igen, hogy a világosság a sötétségbe jött, de a sötétség nem fogadta be azt. Valakik pedig befogadták őt, hatalmat adott azoknak, hogy Isten fiaivá legyenek azoknak, akik az ő nevében hisznek. Isten világosságot alkotott, és megsegít bennünket világosságban járni. Megsegít bennünket arra, hogy az életünknek többé ne legyenek sötét foltjai. Sem Isten előtt, sem testvérek előtt, sem munkatársak előtt, sem családtagok előtt, sem sehol. Átlátszó az életünk. Mert Isten világosságába kerültünk, mert leleplezte a sötétséget, mert megtisztított, és aki Isten világosságába kerül, az többé nem akar sötétségben járni. Az értékeli a világosságot. Mert Isten világossága nem taszító, hanem vonzó. Mert Isten világosságában járni szabadságot ad. Mert Isten világosságában járni békességet ad. Mert Isten világosságában járni hatalmat ad arra, hogy felemelt fővel álljak meg mindenki előtt. Mert rendben vagyok a mindenható Istennel. Mert tudom azt, hogy Isten bűneimet megbocsájtotta, és nem tulajdonít nekem bűnt. És mert tudom azt, hogy amíg most világosságban járok, majd egyszer megérkezek az örök világosságba. Isten nem csak, hogy világosságot alkotott, hanem hatalmat ad arra, és arra hatalmazza fel gyermekeit, hogy ebben a sötét világban mi magunk is az ő világosságát hordozzuk. Ez az elhivatásunk. Ez az Istentől rendelt küldetésünk. Azt mondja az Úr Jézus, hogy én vagyok a világ világossága, majd egy másik helyen ezt átfordítja, és azt mondja, hogy ti vagytok a világ világossága. Azaz ti vagytok azok, akik engem tükröztök ebben az elfordult és elvetemedett nemzetségben. Isten világosságot alkotott. És ehhez kapcsolódik az a gondolat is, hogy Isten elválasztotta a világosságot a sötétségtől. Nem véletlenül választotta el Isten a nappalt az éjszakától. Ugye hallottunk, nem voltam olyan helyen, de az északi sarkkör környékén, Norvégia északi részén van olyan, hogy jó néhány hónapig rövidek a nappalok, és hosszúak az éjszakák. Nem tudom, milyen lehet ott élni, de biztos kellemetlen lehet. Nehezen szokja meg a szervezet. De ha ennyire nehéz sötétségben élni, akkor mennyivel nehezebb lelki sötétségben élni? Első pillantásra a sötétség biztonságos, mert nem látja senki, amit teszek. De világosságra jönni sokkal nagyobb biztonságot ad. Mert tudom azt, hogy nincs félnivalóm, nincs rejtegetnivalóm senki előtt. Mert kijöttem az Isten világosságára. Kívánságom és imádságom az, hogy mindannyian legyünk Isten világosságának a hordozói. És az a határvonal, amelyet Isten meghúzott a világosság és a sötétség között, az legyen világossá a mi életünkben és a mi közösségünkben is. A világosság soha nem keresi az ütközést a sötétséggel, de természeténél fogva ütközik. Mi nem keressük azt, hogy ütközzünk azokkal, akik nem akarnak az Úr útján járni, de természetünknél fogva, ha világosságban járunk, ütközünk. Nem tapasztaltunk már olyat, hogy munkahelyen azt mondták, hogy kicsit menj arrébb, ez a beszélgetés nem neked való. Én már tapasztaltam. Vagy nem tapasztaltunk olyat, hogy azt mondták, hogy ha jön egyik majd másik kliens, akkor mondd azt, hogy nem vagyok itt, közben ott van. Vagy nem kell azt olyan komolyan venni, olyan komolyan beírni. Le lehet hamarabb is lépni. Testvéreim, amikor ezeket mondom, akkor elsősorban hangosan gondolkodok. Nem mások felé beszélek, nekem beszél az Úr. És ha más is érint, akkor azt jelenti, hogy hasonló helyzetben vagyunk. De magamnak szólok elsősorban. A világosság és a sötétség között világos kell legyen a határvonal életünkben és körülöttünk. És mi nem engedhetünk meg magunknak egy kicsi sötétséget sem. Hogy miért nem? Azért, mert aki félig meddig sötétségben jár, az teljesen sötétségben jár. Nekünk nem lehet az életünknek sötét sarka, de Isten kegyelméből járhatunk világosságban. És világosságban járni nagy kegyelem, nagy kiváltság és nagy öröm. Szeretnék tovább menni, és azt is elmondani, testvéreim, hogy Isten az élet. Isten, ezt már említettem, de hogy az életnek van bizonyos jellemző, amit az ő szavával jelzett Isten. Azt mondja, hogy szaporodjatok, sokasodjatok, növekedjetek. Arról már szóltam, hogy az élet Istentől származik. De Isten szava nyomán egészséges élet, egészséges lelki élet születik. És a lelki életnek, amely Isten szavától származik, van egy néhány jellemzője. A növekedés és a szaporodás. Hogy hogyan? A növekedésnek úgy gondolom, hogy két objektív mércéje van. Az egyik Jézus Krisztus jelleme és Jézus Krisztus személye. Több vagyok-e ma, nőttem-e ma a tegnaphoz képest, Krisztusibbá vált-e a jellemem? A másik mérce pedig, hogy nőttem-e saját magamhoz képest. Olyan szomorú az, amikor, és én is voltam így, hogy megtérésemkor olyan buzgóan követtem az Urat. Aztán ez a buzgóság, mintha aláhagyott volna. Az igeolvasás, az imádkozás iránti buzgóság, és meg kellett kérjem az Urat ismét forróan, hogy Uram, gyújtsd lángra ismét a szívemet, mert nem természetes, hogy az első tűz kialudjon. Az első tűznek növekednie kellene. Mert ez az élet természete. Akik szülők, azok elképzelhetik, hogy mit jelent az, ha a gyermek 4-5 évesen is úgy néz ki, mint 1 évesen. Volt ilyen eset a Hunyadi körzetben, egy beteg kislány. Azt jelenti, hogy beteg az a szervezet. Minket pedig Isten növekedésre hívott. ami azt jelenti, hogy egyre jobban hasonlítsunk Krisztusra, egyre inkább krisztusiabbakká váljunk, és egyre inkább tükrözzük őt. És azt is mondja az Úr, hogy szaporodjatok, sokasodjatok, és töltsétek be a földet. És megint csak megítélt az Úr, elsősorban engem. A természetes életnek egy jellemzője az, hogy szaporodik. Hogyan? Mit jelent ez lelkiekre nézve? Hát azt, hogy a hívő ember másokat is Krisztushoz vezet. És úgy megkérdezett engem Isten, hogy egészséges a hívő életem? Volt-e valaki, vagy van-e valaki, aki az én hitemre nézve hitre juthatott Krisztusban? Nem kell mi ezzel büszkélkedjünk. Lehet nem is tudunk itt a földön róla. De az életünk természetes módon, ha Krisztussal élünk, akkor hitet ébreszt másokban is. Azokban, akikkel találkozunk, munkatársainkban, osztálytársainkban, a piacon, ahol vásárolunk, mert a világosságot nem lehet eltakarni. Az Úr Jézus többet nem jön vissza a földre testben. Minket, tanítványait hagyott itt. És azt mondta, hogy elmenni szélesebb világra, tegyetek tanítványokká minden népeket. Na most néhányakat elküld a földteke másik részére, mint például a Dumitriu házaspárt, másoktól pedig azt várja, hogy itt, a közvetlen környezetünkben kezdődjön el ez a koncentrikus kör, úgy, ahogy mondja a misszió parancs, Jeruzsálemben, Judeában, Samáriában és a föld végső határáig. Imádságom, az egyik imádságom az, és lehet mindannyiunk imádsága, hogy Uram, az életem legyen egészséges lelki élet, amely nyomán élet születhetik. Amely nyomán valaki vagy valakik hitre juthatnak. Úgy is mondhatom, hogy nincs ennél fontosabb kívánságom az életben. Lett volna még sok más, de a legfontosabb számomra az, hogy Krisztus legyen minden a mindenekben az életemben, és ha jónak látja, akkor használjon annak érdekében, hogy valaki vagy valakik megismerjék azt az Istent, aki megmentett engem is. És hogy erről az Istenről hiteles képet nyújthassak. Vannak még tágabb családunkban, akik nem ismerik az Urat, volt osztálytársaim, akik nem ismerik az Urat, vannak még munkatársaim, akik nem ismerik az Urat, akiket az Úr tőlem kér számon. Ez nem kell minket stresszeljen, stressz alatt, félelem alatt tartson. Mi az Urat örömmel szolgáljuk, még ha azt is mondja az ige, hogy szolgáljatok az Urat rettegéssel, tisztelettel és örömmel szolgáljuk. Ez a természetes élet, a természetes Krisztusban növekvő életünk hozománya. A hívő ember nem törekszik, nem próbálja magából kierőltetni, hogy valahogy meglássák belőlem Krisztust. A hívő ember él Krisztussal, és ez a Krisztussal való élet rámutat Krisztusra. És Krisztus látják bennem. Minél inkább igaz rám az, hogy Krisztus egyet megfeszítettem, élek pedig többé nem én, hanem él bennem a Krisztus, annál inkább igaz az, hogy Krisztust fogják látni belőlem, és a bennem látott Krisztus ragadja meg az embereket. Nem én. A bennem látott Krisztus. Az, amit én produkálhatok magamtól, az a régi természetem minden bűne, az csak elriasztja az embereket. A bennem élő Krisztus az, aki vonza az embereket. Imádságom az, hogy ilyen Krisztus hordozókká tehessen mindannyiunkat az Úr. Aztán a következő gondolat, amely számomra nagyon fontossá vált, és ezzel a végéhez fogunk közeledni. Azt mondja az ige, hogy megteremtette tehát Isten az embert a maga képére és hasonlóságára teremtette őket. És megállotta, hogy szaporodjatok, sokasodjatok, uralkodjatok a tengerhalain, az égmadarain. És mindig megismétlődik azt, hogy látta Isten, hogy jó. Gondolkoztam rajta, hogy mondjam el ezt a gondolatot, vagy nem mondjam, de úgy érzem, hogy el kell mondjam. És remélem, hogy nem veszi senki, hogy mindenki helyesen érti, saját életemből fogok példát hozni. Rengeteg ember küzd azzal, ahogy beszélgettem az emberekkel, hogy nem jól néz ki. Hogy csak egy kicsit magasabb lennék. Csak egy kicsit más lenne a hajam, a termetem, akkor jó lennék. Amúgy nem vagyok, nem nézek ki jól. Bennem is megvolt ez, helyzetemnél fogva. És lázadtam Isten ellen egy ideig. És azt mondta az Úr, hogy figyelj ide, vagy elfogadod testre szabott ajándékként a helyzetedet, úgyhogy nem cserélnél senkivel a világon, vagy ha nem, akkor mindig keserű leszel. Drága testvéreim, nagyon lényeges az, hogy Isten teremtő tervébe beleilleszkedjünk. A teremtő tudja, hogy hogy nézünk ki jól, a teremtő tudja, hogy hogy kellett bennünket megalkosson. És megint csak gondolkoztam, hogy mondjam-e, de meg el kell mondjam. A testünket helyesen kell kezelni, ápolni, úgy, mint a Szentlélek templomát. De manapság a kozmetikai ipar túlzásba vitt kínálata mind arra megy ki, hogy az ember valahogy másképp nézzen ki, mint ahogy Isten megalkotta. Nem vagyok, ahogy mondtam, az egészséges és bölcs és értelmes testápolás ellen, félreértés ne essék. De van ennek egy eltúlzott mértéke, amely arra megy ki, hogy ha másképp néznék ki, akkor jó lenne. De így nem nézek ki jól. És ez a szívünk mélyén levő keserűség, ez kihat. Amíg nem illeszkedünk bele Isten tervébe, Isten bölcs tervébe, addig az Úr nem tud bennünket használni. Szeretném teljes meggyőződéssel mondani azt, hogy Isten, amit alkotott, jó. Még akkor is, ha a bűn bejött és megfertőzte a teremtett világot. De amit Isten alkotott, az jó. Jól alkotott téged is, jól alkotott engem is. Terve van az életeddel, nem az a terv, amit te képzelsz el magadnak, hanem az a terv, amit a Teremtő Isten tervezett neked és nekem. Az a terv, ahogyan a Teremtő Isten akar használni az ő dicsőségére. És mi akkor leszünk boldogok, és akkor vagyunk boldogok, ha nem a saját tervünket visszük véghez, hanem ha beleilleszkedünk az alkotó tervébe, az ő dicsőségére. Amit még látunk az igében, amely Isten szava által keletkezett, az a pihenő nap. Isten volt az, aki ezt a 6 plusz 1-es ciklust megalkotta, és tudósok megállapították azt, hogy ez a legoptimálisabb ciklus az emberi szervezetnek. Próbálták a kommunista rendszerek ezt átírni, de nem sikerült. A legoptimálisabb a 6 plusz 1-es ciklus. És szeretnék itt arra kitérni, hogy Isten megszentelte a pihenőnapot. A jelen esetben nekünk a vasárnap, amelyet szeretnénk megszentelni Isten dicsőségére. A vasárnap pihenőnap. Nem arra, hogy úgy töltsük, ahogy mi gondoljuk, hanem arra, hogy megszenteljük Isten dicsőségére, és úgy pihenjünk, hogy az Isten dicsőségére legyen. És még egy dolog ezzel kapcsolatosan. Azon gondolkoztam, hogy vajon szent-e a pihenésem. Nem csak a vasárnapom, hanem a szabadságom. Az az idő, amely felett én rendelkezem, úgymond. Amit nem a munkahelyről írnak elő nekem, amit nem különböző kötelezettségek betöltésére töltök, hanem ami felett én rendelkezem. Valaki azt mondta, egy hívő ember, hogy amikor az ember pihen, úgy elengedi magát, akkor könnyen előjönnek a jellemének a negatív részei. Testvéreim, imádságom és kívánságom az, hogy legyen szent a pihenésünk is, szabadságunk is. Ez nem azt jelenti, hogy a hívő ember szabadságon mindig az imaházban, a félreértés ne essék, de azt jelenti, hogy a szabadságon is Isten szeme előtt van. Hogy a szabadságon is, amit teszek vagy nem teszek, azért az Úr előtt felelek. És Isten rendelkezik az időmmel, mert a teremtő tervébe kell beleilleszkedjek. És azzal szeretném befejezni, amit a címben látunk, az első teremtés. Miért? Azért, mert lesz egy második teremtés is. Azt mondja Péter apostol a második levele harmadik részének a 14. versében, azért szeretteim, ezeket várva, illetve 13. De új eget és új földet várunk az ő ígérete szerint, amelyben igazság lakozik. Azért szeretteim, ezeket várva igyekezzetek, hogy szeplő és hiba nélkül valóknak találjon titeket békességben. Ez az első föld és az első ég tűznek van fenntartva. Nem tudom, hogy megérjük-e, hogy az Úr visszajöjjön, vagy hazavisz halállal, de ez az első ég és az első föld a bűntől megfertőzött teremtés el fog múlni. De új eget és új földet várunk, amelyben igazság lakozik. És amíg mi itt a földi testben vagyunk, addig arra készülünk. Addig arra szenteljük meg az életünket, és úgy készülünk, mint akik beszeretnénk lépni abba az új országba, ahol már nem lesz nyoma a bűnnek. Ahol már Isten a bűnt elveszti örökre. És ha itt készülünk arra, akkor békességgel lépünk be. Ha nem, akkor meglepetés fog érni. Drága testvéreim, a Teremtő Istenhez fordulva, hála neki, hogy lehet az ő terve szerint élni. És lehet őt dicsőíteni életünkkel, és belépni hozzá dicsőségesen, amikor visszajön. Amen.
Yeah.